Atyán, köszönjük, hogy Te a Te jelenlétedbe hívsz bennünket, és a Te szent lelkeddel át akarsz járni. Kérünk, hogy légy olyan kegyelmes, hogy szabaddá váljunk a veled való találkozásra. Kérünk, szólíts meg bennünket a Te igéd által is, és vezess bennünket a dicsőítésben, hogy valóban lélekben és igazságban tudjunk Téged imádni. Jöjj, Szent Lélek! Jézus Krisztusért kérünk. Amen. A 107. Zsoltárból olvasom el az első 22 verset. És hogyha nem tudnánk, hogy mi az este címe, valószínű, hogy mire elolvastam ezt a 22 verset, mindenki rá fog jönni. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Így szóljanak az Úr megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből, és összegyűjtött a különböző országokból, keletről, nyugatról, északról és délről. Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakon, nem találtak lakott várost, éheztek is, szomjaztak is, elcsüggett a lelkük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kimentette őket szorult helyzetükből. A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket. Vannak, akik sötétségben ültek, a halál árnyékában, nyomorultan, vasra verve, mert engedetlenek voltak Isten parancsával szemben. Megvetették a felséges döntését. Ezért szenvedéssel törte meg szívüket. Elbuktak, nem volt segítőjük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, köteleiket pedig letépte. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert betörte az érckapukat, és leverte a vaszárakat. Vannak ostobák, akiknek szenvedniük kellett vétkes életük és bűneik miatt. Minden ételtől undorodtak, már a halál kapujihoz jutottak. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Elküldte igéjét, meggyógyította, és a sír mélyéről kimentette őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért. Mutassanak be hálaáldozatot, beszéljék el újongva tetteit. És így folytatódik a Zsoltár felsorolva újabb és újabb nyomorúságba került embereket, akik nyomorúságukban az Úrhoz kiáltottak, és az Úr megszabadította őket, és megelégítette őket. És arra bíztat a Zsoltáros, hogy adjanak hálát az Úrnak az ő szeretetéért. Az Ószövetségben a hálaadás az az ember válasza, Isten népének a válasza, Isten csodálatos tetteire, Isten cselekedeteire. És a hálaadás az Ószövetségben nem csupán szóban hangzik el, nem csak egy hálaadó imádságban vagy zsoltár éneklésben, hanem van úgynevezett hála áldozat, amikor az áldozatukat hálából viszik föl Jeruzsálembe, a templomba, és úgy áldozzák oda az Úrnak, ezzel is kifejezve a hálájukat. Az Új Szövetségben ilyen módon hála áldozat már nincs, semmilyen áldozat nincs, hiszen Jézus Krisztus áldozata egyszer s mindenkorra elegendő számunkra. Azonban mégis az Új Szövetségben és az Új Szövetség népe, Krisztus követői is találkozunk a hála áldozat gondolatával, amikor az úrvacsorai közösségben vagyunk. Olvassuk azt az igében, hogy a hálaadás pohara nem a Krisztussal való közösségünk-e. Tehát amikor együtt vagyunk, úrvacsorai közösségben vagyunk, akkor hálaadásban vagyunk együtt Isten előtt. Hálát adunk az ő bocsánatáért. Hálát adunk azért, hogy Jézus Krisztus által szabad utunk van az Atyához, hogy az ő gyermekei lehetünk. És ekkor nem csak ünneplünk, és egymással, és az Atyával közösségben vagyunk, hanem tulajdonképpen az úrvacsorai közösség a mi hálaadásunknak az ilyen ünnepi, kiemelt alkalma is egyben. A Kolossi levélben azt olvassuk, Kolossi 4.2-ben, aki jegyzetel, hogy az imádságban legyetek kitartóak, és legyetek éberek, ne szűnjetek meg hálát adni. A hálaadás nagyon, nagyon fontos a Krisztus követők életében. Több szempontból is. Néhány dolgot szeretnék kiemelni, hogy hogyan teremti meg a hálaadás a biztonságunkat, az Istenbe vetett biztonságunkat, bizalmunkat, hogyan változtatja meg a lelkületünket, és hogyan tesz bölcsi bennünket. Pál apostol azt írja a Filippibeli levélben 4. részében, hogy semmiért sem aggódjatok, hanem hálaadással tárjátok kéréseiteket Isten elé, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Tehát az imádságunkban nem az aggodalom és a szorongba való imádság és kérés az, amit elénk ad, sőt, ez bűn, erre majd később visszatérek, hanem arra biztat bennünket, hogy hálaadással vigyük kérésünket Isten elé. Hiszen amikor hálát adunk Istennek, akkor az Isten szeretetének és az Isten gondoskodásának, az Isten hatalmának a tudatosítása történik. Teológus voltam még, amikor egy professzorral egy félreértés miatt hát feszültségbe kerültem, és én egy párszor bocsánatot kértem tőle, hogyha megbántottam, mert nem volt szándékom, de soha nem vontam vissza azt, ami miatt ő megsértődött, mert azt ő félreértette, és nem volt igaza. És hát a professzor bácsi már idős volt, és eljutottunk odáig, hogy ő nem is köszönt nekem. És hát egy nagyon szigorú, kemény ószövetség professzor volt, és következett a héber vizsga ideje. És hát mindenki nagyon félt tőle, meg azért ott meg lehetett jócskán bukni. És hát persze én is először nagyon tanultam, mondjuk az nem ártott, de hát így egy kicsit ilyen szorongással tanultam, míg egyszer csak így megnyílt előttem annak a valósága, hogy ott abban a vizsgáztató teremben Isten az Úr, és semmi más nem történhet, mint amit ő jónak lát és megenged. És ezzel a hálaadással tudtam neki menni a vizsgának, hogy köszönöm, hogy te vagy az Úr, és nincs az életnek olyan területe, nincs olyan pillanat, a te kezedben van Dezső bácsi is, meg én is. És amikor ott cidrizett mindenki a folyosón, én egész békességben álltam és vártam a soromat, és a többiek csodálkoztak, hogy lehet nekem ekkora nyugalmam, hogy még a szendvicsemet is előcsomagoltam egy idő után, és nyugodtan megettem, amikor, hát ez egy húzós vizsga lesz, és ugye én vagyok az, akinek Dezső bácsi nem köszön. És ott volt Isten kegyelme, és nagyon jól sikerült az a vizsgám. De fontosabb élmény volt nekem az a békesség, amit akkor kaptam, amikor a hálaadásra rányílt a szívem. A hálaadással vigyétek kéréseiteket Isten elé, és hihetetlen biztonságban vagytok. Isten jó, és az Isten jóságának a tudatosítása is történik akkor, amikor hálát adunk neki, és a szívünkben az iránta való bizalom nő meg. Egy másik helyzet, amiben a hálaadás nagyon nagy áldás lehet számunkra, amikor nehéz kísértésekbe jutunk. Olyan kísértésekbe, amikor az ember elbizonytalanodik abban, hogy valóban az a jó, amit Isten mond, amit Isten akar. Van, amikor az ember minden vágyával úgy érzi, hogy ő tudja, hogy mi a jó. És ez tulajdonképpen bizalmatlanság az Isten iránt. Hogyha Ádám és Éva ott a kertben elkezdtek volna hálát adni, mindazért a csodálatos gyümölcsért, amiből ehettek, és azért a csodálatos helyzetért, amiben vannak, akkor valószínű a kísértő nem tud éket verni az ő bizalmukban. Nekem volt egyszer, és most sztorizni fogok egy kicsit, de nem nagyon hosszan, mert szeretném, hogy hosszan dicsőítsünk. Egy olyan kísértés az életemben, ami tényleg erőn felüli kísértés volt, szétszakított. És az emberi fejemmel azt mondtam volna, hogy nekem jó ebbe belesodródni, és senki el nem ítélne miattam. De tudtam, hogy az Isten igéje igen. És kimondtam, hogy tudom, hogy az Isten igéje jó. Tudom, hogy Isten igaz és jó. De mind a két kezemmel kapaszkodnom kellett bele, hogy megmaradjak mellette. És nagyon nagy harc volt, és ez hetekig tartott. És egyszer csak, amikor ezen gondolkodtam, hogy de biztos, hogy az a jó, és hát tudom, hogy az a jó. Hát persze, az ember az agyával tudja, hogy amit Isten mondott, az jó, és végeredményben az a jó. Akkor elém jött, hogy de hát Istent hogy ismertem én meg az eddigi életem során? És sorba előjöttek bennem pici gyerekkoromtól kezdve emlékek, amiért Istennek hálát adhattam. És amikor így visszaemlékeztem, és az egész életemben a Szentlélek vezetésével, tehát ez nem egy megtervezett út volt, hanem ez egy kínlódós, harcos imádság közepén érkezett ajándék volt, hogy Isten így végigvezetett az életemen, és megmutatta, hogy hol, hogyan volt ő jelen, és hogyan vigyázott rám, és hogyan volt mellettem, és mi mindennel megajándékozott. És mire ennek az imádságnak a végére értem, olyan hatalmas bizalom lett a szívembe, hogy Isten, aki engem ennyire szeret, tehát egy ilyen nagyon-nagyon nagy megajándékozottság érzés. Ki vagyok én, hogy Isten ennyire gondoskodik rólam, hogy Isten ennyire szeret engem. És ezt a hálaadás szülte, teremtette ezt a biztonságérzést, hogy tudom, hogy Isten jó. És nem kérdés. És aki eddig így gondoskodott rólam, az ő szava és az ő igéje jó. És ez egyszerűen elvágta annak a kísértésnek az erejét és hatalmát. És ez volt az, ahogy Isten kivezetett belőle. A hálaadás megerősíti a szívünket, és az Isten iránti bizalmunkat. Mennyi a hála bennem? Mit veszek észre bizonyos helyzetekben? Az, hogy félig tele van a pohár, vagy hogy félig üres? A szív keménysége, a hálátlanság, és Isten megtérésre és bűnbánatra hív belőle. Ha nincsen hála a szívünkben, nem csak gyengítjük az Istennel való kapcsolatunkat, a biztonságérzetünket és a bizalmunkat, ami nekünk rossz, de ez egyben engedetlenség Isten iránt. És fontos, hogy akkor ezt megvalljuk előtte. Hogyha van kedvetek, volt, aki nagyon megköszönte tegnap a feladatokat, úgyhogy azoknak, akik szívesen gondolkodnak feladatokon, ajánlom azt, hogy ha lesz egy kis időtök, ma vagy holnap, akkor próbáljátok meg felosztani az életeteket a Szentlélek vezetésével. Tehát nem azt mondom, hogy 7 évenként, hanem osszátok fel olyan szakaszokra, amit így az Isten lelkelőtt gondolkodva, nem ilyen nagy csodálatos mennyei sugallatra, csak egyáltalán így Isten előtt gondolkodva, hogy szakaszolnád az életedet, és próbáld meg megkeresni benne azokat a pontokat, amiért hálát adhatsz. Ahol látod, hogy Isten gondoskodott rólad. Ahol most utólag visszanézve látod, hogy Isten cselekedett, te akkor még lehet, hogy nem is értetted. De mostanra összeáll a kép. Ahogy Isten jelen volt. A hálaadás ugyanakkor egy lelkület is, amikor hálával van tele a szívünk. Nem tudom, hogy ismerik-e a testvérek az örömjátékot, vagy az életjáték, azt hiszem az a könyvnek a címe. Filmfeldolgozás is készült belőle. Én 14-15 éves koromban olvastam ezt a kis regényt, egy misszionáriusnak a missziános házaspár meghal valahol a misszióba, és a kislányuk hazakerül a rideg, kemény nagynénihez valahova Angliába. És az édesapja halála előtt megtanította őt az örömjátékra, ami arról szólt, hogy mindenben keresse meg azt, aminek örülni lehet. És hát nagyon-nagyon kemény helyzetbe kerül ez a gyermek, de folyamatosan játsza az örömjátékot. És mindenben azt keresi meg, aminek örülni lehet. És örül. És hálát ad érte, és sorba a környezetét is megtanítja erre az játékra, és nagy-nagy változások történnek. Én tudom, hogy akkor, amikor ezt kamaszként, ezt a könyvet olvastam, az egész lelkemet felüdítette, és átmosta is Isten, ezáltal engem formált. Kicsit irreális mindaz a történés, amit a könyv leír, de mégis higgyük el, hogy a hálaadás egy lelkület. A hálaadás lelkületével élni, az tulajdonképpen segít abban, hogy felegyenesedjünk a görbüléseinkből. Egy Isten központú életre vezet bennünket, mert szembe megy az irigységgel, az aggodalmaskodással, és nagyon sok minden mással. A kérdés az, hogy mit látunk, és mifelé fordítjuk a tekintetünket. Többen, akik a lágerből jöttek haza, beszámoltak erről, Placid atya is, de Gulácsi Lajos bácsi is, hogy a lágerben, a legkeményebb időkben is mindig kerestek minden nap olyan dolgot, aminek örülni lehetett, amiért hálát lehetett adni. És ez volt az egyik ok, amit megneveztek, hogy akik túlélték a lágert, túlélték azokat a nagyon-nagyon kemény éveket, azok voltak, akik nem adták fel a reménységet, és akik a legnagyobb nyomorúságban is tudtak hálát adni, és hálaadással imádkozni. Akik feladták, akik csak zúgolódtak, akik belekeseredtek abba az egyébként kegyetlen helyzetbe, azok lelkileg nem bírták, és hamarabb feladták, és nagyon sokan meghaltak közülük. Amit már a Filippi 4-ből idéztem, hogy semmiért se aggódjatok, hanem hálaadással tárjátok kéréseiteket Isten elé, és akkor az Isten békessége meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ennek most a másik oldalára szeretnék rávilágítani, két mondatban, az aggodalmaskodás nem csak, hogy nem segít, hanem bűn. Az aggodalmaskodás bűn. Szembe megy Istennel. Mi mindenért aggodalmaskodunk, és sokszor a mi világunkban az aggodalmaskodás az tulajdonképpen egy felelősségteljes gondoskodásnak tűnik. És ez tűnik a normálisnak. Az Isten igéje szerint az aggodalmaskodás, amikor nem tudjuk rábízni magunkat hálaadással, ami Urunkra, aki a szeretet Ura, és aki mindenható Isten, az bizalmatlanság Istennel szemben is bűn. És ugyanígy bűn az önsajnálat is, amiben olyan könnyen bele tudunk forogni, mint egy örvénybe. És elvárjuk, hogy a környezet is bennünket sajnálgasson, vagy megoldódjon az a helyzet. Bűn. Isten elé kell állni ezekkel, és megtérni belőle. Kilépni, kimozdulni belőle. Hálaadással vigyétek kéréseiteket az Isten elé. Mert mindaz, ami nélkülözi ezt a hálaadó lelkületet, lehetőséget ad a kísértőnek arra, hogy elgörbítse a tekintetünket, a gondolatainkat, az életünket. Így nézzünk rá azokra a kéréseinkre, és ez is lehet egy feladat az imanaplótokba, amik mostanában olyan erősen a szívünkön vannak. Házastársunk. Biztos, hogy vannak kéréseink, ima kéréseink, vagy bosszúságunk azoknak már, akiknek van házastársa. De ha visszagondoltok arra, hogy milyen nagy küzdelem és öröm volt egymást megtalálni, és milyen nagy ajándék a másik, és úgy tudsz érte imádkozni, hogy hálát adsz érte először Istennek, és aztán utána viszed tovább a kéréseidet. Egészen más fénybe állítja. Vagy a gyerekeink, akikért, hát egy kicsit aggódunk is, ugye? De imádságban hordozzuk őket, adjunk értük hálát, vagy a gyülekezetünk. Itt vagyunk egy táborban. Elkerülhetetlen, hogy ne szúrjuk meg egymást itt-ott, akaratlanul is vagy egyszer a különbözőségünkkel. Tudunk-e hálát adni először is azért, hogy a gyülekezet közösségében vagyunk, ahol itt van Isten közöttünk, és aztán úgy elévinni a kéréseinket, amik esetleg nehezek, vagy kérések. Ugyanígy a munkánkért, és nagyon sok mindenért. Hálaadással vigyétek kéréseiteket Isten elé. Szüntelen imádkozzatok, vagy az imádságban kitartóak legyetek. Ne szűnjetek meg hálát adni. Hála azért, amit Isten tett, vagy amit tenni fog, az ő gondoskodó szeretetéért, Krisztusért. A másik téma mai napra pedig a dicsőítés. Mielőtt a dicsőítésről beszélnék, nagyon sokan nagyon mély bizonyságtételeket tudnának itt elmondani a dicsőítésről. Lehet, hogy vannak olyanok is közöttünk, akik küzdenek ezzel, és furcsa nekik, hogy a többiek miért sírnak itt, amikor éneklünk, vagy vágyanak rá, és még nem találták meg azt a szabadságot, amiben így a gyülekezet közösségében tudják Isten dicsőíteni. A dicsőítésnek nagyon sok módja van, és Isten arra hívott bennünket, hogy az ő dicsőségének a magasztalására legyünk. Az Efézusi levél első részében ezt háromszor is egymás után elmondja, hogy azért hívott el bennünket, hogy az ő dicsőségének a magasztalására legyünk. Erre választott ki, ezért ajándékozott meg Krisztusban az ő szent lelkével, az ő pecsétjével. Mi a dicsőítés? Még arról beszéltünk, hogy a hálaadás az válasz az Isten cselekedeteire, az Isten tetteire. Megköszönjük neki, amit ő tett velünk, és felnyílik a szemünk arra, hogy ki ő, mivel hatalmas dolgokat cselekedett. A dicsőítésben tulajdonképpen Isten elé állunk, és megvalljuk azt, aki ő. Megvalljuk az ő hatalmát, az ő szentségét, az ő igazságát. És ilyenkor a lelki szemeink megnyílnak, és meglátjuk a földi racionális valóságon túl az Isten országa a valóságát. A dicsőítés válasz lehet a délelőtti előadásnak a kihívására. Amikor Isten lelke leleplezi előttünk, hogy az életünk meggörbült, hogy az életünk kimozdult az Isten felé való fókuszból, akkor ugye ott van az a kérés felénk, hogy hát térj meg, ismerd meg ezt bűnnek, és fordulj el tőle. De a mi meggörbültségünket nem tudjuk kikalapálni, és nem tudjuk a mi saját küzdelmeinkkel, erőlködésünkkel kiegyenesíteni. A dicsőítésben kapjuk meg azt a kegyelmet, amikor újra Istenre figyelünk, amikor Isten előtt leborulunk, hogy az életünk fókusza újra helyreáll és kiegyenesedik. Erre is hadd mondjak el egy személyes példát, történetet. Volt egy nagyon nehéz csalódásom, amikor egy olyan kapcsolatom szakadt meg, ami számomra nagyon fontos volt. És nagyon mély visszautasítottság és magány érzést éreztem, és ennek a fájdalma nehezedett rám is. És emlékszem, amikor hazamentem, ezzel a hihetetlen mély fájdalommal, akkor azt gondoltam, hogy hát ez hetekbe vagy hónapokba fog telni, míg úgy helyére kerül a lelkembe. És most a délelőtti adás fényében azt mondom, hogy valakinek másnak a jelenlétébe voltam. És ennek a jelenlétnek a megtörése vagy hiánya nagyon nagy űrt hagyott maga után. És hát ezzel a hatalmas űrrel mit tudtam tenni? Leültem a kis imasarkomba, aztán beraktam egy dicsőítő CD-t. És ahogy mentek az énekek, egyszer csak elkezdett bennem az az ige megszólalni, hogy szemem a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól jön. És láttam magamat, ahogy Isten lenyúl a hegyek közé, amik szétomlanak, mert ezek a hegyek csak a bálványáldozó halmoknak a helyei, ahonnan nem jön segítség, ami csak egy illúzió, és ezek a hegyek szétestek, és Isten az ő hatalmas szeretetével lenyúlt a magasból, és kiárasztotta rám az ő szeretetét. És olyan békességet és gyógyító írt adott, ami szabaddá tett a megbocsátásra, és ami olyan gyors gyógyulásra, vagy szabadulásra ennek a fájdalomnak a gödréből, ami emberileg elképzelhetetlen volt. A dicsőítésben, amikor a tekintetemet ráemeltem, ő kegyelmesen lenyúlt a magasból, és betöltött a szeretetével. Ez nem a mi cselekedetünk. Ez nem a mi küzdelmünk. Mi annyit tudunk tenni, hogy felemeljük a tekintetünket, és megvalljuk azt, hogy ő kicsoda. Hogy ő hogyan lép mellénk, és abban, amikor őt megvalljuk, mit élünk át, ez ajándék, ez kegyelem, ez az ő cselekedete. Mégis ezt élhetjük meg, hogy Isten újra a középpontba kerül, mert megvallom azt, hogy ki ő. És a dicsőítő csapattal mindig szoktunk ezen egyezkedni, hogy én nem is annyira szeretem azokat az énekeket, amikor dicsőítünk, ami arról szól, hogy én mire vágyom meg én milyen úton vagyok, vagy én, mert én azt szeretem, amikor dicsőítünk, akkor énekeljünk Istenről. Akkor valljuk meg azt, hogy ő milyen hatalmas, ő milyen irgalmas, az ő szeretete mennyire mindent átölel, az ő hűsége mindennél nagyobb. Olyan csodálatos a mi Istenünk. És amikor megvalljuk azt, hogy ki ő, akkor állítjuk őt a középpontba. És akkor emeljük fel a tekintetünket. És amikor így ránézünk, akkor megnyílnak a lelki szemeink. És meglátjuk azt a gazdagságot, amit az ő országa jelent, és amivel ő bennünket megajándékozott, hiszen azt mondja az ige, hogy mennyei világának minden lelki áldásával megajándékozott bennünket. Amikor így ránézünk és leborulunk előtte, akkor helyére kerülnek a dolgok az életünkbe, és mi is a helyünkre kerülünk, hiszen az Isten dicsőítésében vagyunk leginkább a helyünkön. És helyre kerülnek a prioritások, hogy hogyan nézzünk magunkra, hogy hogyan nézzünk a másikra, hogy hogyan lássuk a helyzetet. Amit mondtam, hogy a nagy kép, az Istentől kapott kép helyreáll. Az Úr pedig lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig Miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át dicsőségről dicsőségre. Hát ez a dicsőítésnek a hatalmas lehetősége, hogy szemléljük az Úr dicsőségét, és közben átformál bennünket Jézus Krisztus képére. Gyönyörködj az Úrban, mondja a zsoltáros, és megadja néked szíved kérését. Az előbb azt mondtam, hogy hálaadással tárjuk kéréseinket Isten elé. Ez még egy következő lépés, amikor az Isten dicsőítése és az Isten magasztalása az, amire felemeljük a lelkünket, és már el is engedjük a kéréseinket, mert ő azt megadja. Szenteltessék meg a te neved, imádkozzuk a mi atyánkban. Szentnek tart és megkülönböztet. Isten dicsőségének súlya van. Isten dicsőségének van a legnagyobb súlya. És minden más ezen a súlyon mérettetik le. Akkor vagyunk a helyünkön, ha bekapcsolódunk ebbe a dicsőítésbe. És amikor bekapcsolódunk ebbe a dicsőítésbe, nem véletlen használom ezt a szót, hogy bekapcsolódunk, akkor egy olyan hatalmas dicsőítésbe kapcsolódunk be, amiben lehet, hogy egyedül vagyok otthon, vagy a gyülekezettel, de az angyali seregeknek a dicsőítésébe, a szentek dicsőítésébe, és az egész világ egyetemnek a dicsőítésébe kapcsolódunk be akkor, amikor Isten előtt leboruljunk, és megvalljuk, hogy ki ő. És átéljük azt, hogy én a véges, a teremtmény kapcsolatba kerülök a végtelennel, a mindenhatóval, a teremtővel. És a dicsőítés, András beszélt a legnagyobb csodáról, Isten inkarnációjáról Jézus Krisztusban. A dicsőítésben is ez az inkarnáció valósul meg, amikor a dicsőítésben Isten különleges módon megajándékoz bennünket az ő jelenlétével. És magához emel. Hatalmas nagy lehetőség van a dicsőítésben. Isten velünk van. Fontos, hogy otthon is dicsőítsük őt, de nagyon nagy öröm az, hogy a gyülekezetben együtt is leborulhatunk előtte, és dicsőíthetjük őt. És amikor ezt tesszük, akkor az ő öröme, az ő fénye, az ő gyógyító és szabadító szeretete jelenhet meg közöttünk. Van egy jó barátom, aki nagyon komoly, hát részt vett valami olyan a dologban, ami után nagyon komoly támadásai voltak, félelmek gyötörték, rémálmokra ébredt föl, felnőtt férfi volt már, és egyértelműen a gonosz támadásaként élte meg, és ment egyik másik gyülekezetbe, és semmi nem történt. Még egyszer eljutott egy olyan gyülekezetbe, ahol volt egy nagyon hosszú dicsőítés, és ezután a dicsőítés után ő megszabadult ezektől a támadásoktól. Egyszerűen a dicsőítésben az Isten lelke leszállt, és őt szabaddá tette. A dicsőítésben tulajdonképpen olyan módon is gyógyulás történik, hogy a fejünk és a szívünk, amiről gondolom még fogunk beszélni a héten, ami sokszor egy kicsit szét van szakadva, a dicsőítésben, amikor Isten elé állunk, és megvalljuk, hogy ki ő, de közben énekkel magasztaljuk őt, és az ő lelke kiárad közöttünk, ez a kettő újra integrálódik. A fejünk és a szívünk, és ezáltal gyógyulás történik a lelkünkbe, és az életünk többi területén is hihetetlenül fontos ez a gyógyulás. És hogy milyen stílusban dicsőítjük az Istent, ez hadd mondjam azt, hogy másodlagos. Az fontos meg jó, hogy szép legyen, de hogy gitárral, vagy fuvalával, vagy orgonával, vagy akapella, vagy gregoriánnal, teljesen másodlagos. A fontos az, hogy Istent, amikor dicsérjük, akkor lélekben és igazságban dicsőítsük őt. És súlya is következménye van annak is, hogyha ezt kihagyjuk, ha ezt nem tesszük meg. A római levél első részében beszél erről Pál, és nagyon kemények ezek az igék. Az első részből a 20. verstől olvasom. Ami ugyanis nem látható Istenből, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették, vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Amen. Amivel ezt a blokkot kezdtem, azzal is szeretném befejezni. A dicsőítésben az elgörbült gondolkodásunk, az eltorzult világunk áll újra fel, és figyel fókuszára, a mindenség urára és királyára. És a dicsőítés a legcsodálatosabb útja annak, hogy újra Isten kerüljön a középpontba, hogy újra ő legyen a trónon. A nagy parancsolatban ezt kéri tőlünk: szeresd az Urat, az Isten, az te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A dicsőítésben így szánhatjuk oda magunkat neki. És amikor meglátjuk, hogy valójában kicsoda ő, és megnyílnak a szemeink, akkor tényleg nem marad más, mint hogy leborulunk előtte, és teljesen alárendeljük magunkat neki, és odaszánjuk magunkat az ő dicsőségének a magasztalására. És ezáltal belépünk az ő országába, és az ő országának az áldásai ránk áradnak. Tehát a dicsőítésünknek a középpontjában Isten áll, aki egyedül méltó az imádatra, a dicséretre, a hódolatra, a tiszteletre. És akinek a középponti szerepét senkivel és semmivel nem érdemes és nem szabad felcserélni. Így maradjunk most együtt, és boruljunk le előtte, és dicsérjük és magasztaljuk őt. Amen.